Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Az Ő tette szent palástját Vállaimra című műsorunkban, ahogyan a kedves hallgatók megszokhatták, ez a műsor azért indult el, hogy hátha hivatás ébresztő gondolatokat vagy döntéseket juttatunk el a mai fiatalokhoz, ugyanakkor a kedves nagymamák vagy édesanyák is, hogyha úgy gondolják, akkor imádkozhatnak azért, hogy az unokájuk, hogy a fiúk helyes döntést hozzon az életével kapcsolatosan. És ennek kapcsán fogok elbeszélgetni a következő percekben az egyik kedves papbácsival, barátommal, Kis Attila óratnai plébánossal. Szeretettel köszöntelek!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Hát az első kérdésem az lenne akkor, hogy egy picit mutatkozzál be, hogy hol születtél, mikor, milyen volt a gyerekkori iskolákat, hol végezted, milyen volt a gyerekkorod, hogyan kezdődött el igazából benned ez a hivatás?
1978. decemberében születtem Gyergyószent Miklóson. 9 hónapos koromban a szüleim elváltak, így egy Gyergyócsoma falvára költözött a család egyik része, és a nagyszüleimnél nevelkedtem. Gyergyócsoma falván ott végeztem az általános iskolát és az 5-8-at is. És ekközben hát nagyon sokat ministrálgattam a templomba. Azt kell tudni, hogy hát elég csintalan gyerek voltam, és egyetlen egy hely, ahol hát nagyon szépen viselkedtem, az a templom volt. De igazából az egésznek az kiinduló pontja ott volt, hogy volt egy káplán nálunk, aki hát nagyon kedves volt mindenki számára, és készültünk az első áldozásra. És mivel hogy, hát ugye én rossz gyerek voltam, itt a órán sem volt kivétel, akkor egy adott pillanaton úgy voltak a hittanórák, hogy fele volt hittan, és akkor fele fociztunk, vagy valamit játszottunk kint a plébánia udvarán. És akkor ebben a futball játékban, tehát mindenkit kiciklizett a káplán, és nekem adta az utolsó paszt, hogy én lőjem be a gólt. Annak ellenére, hogy én voltam a legrosszabb a hittanórán. És ez egy olyan nyomot hagyott, hogy hát az az igazság, hogy akkor teljesen megváltoztam. Tehát akkor, ha valaki azután megmert mozdani a hittanórán, akkor a sapkát megkapta tőle. Tehát ez egy nagy változás volt az életemben, mert úgy éreztem, hogy valaki végre van azon kívül, hogy bármilyen vagyok, tehát az nem számít, hogy én milyen vagyok, tehát szeret. És ugye miséken akkor, tehát nagyon sokat beszéltek a prédikációban és az Istenről, és akkor valamiféleképpen összekötöttem a kettőt, hogy a jó Isten, hogyha így szeret mindenkit, nem számít, hogy milyen vagy, hogy rossz vagy, vagy jó vagy, ő föltétlenül szeret, akkor valamiféleképpen ezt az üzenetet másnak is szeretném elvinni. És akkor így 8-ba felvételiztem az akkori kántoriskolába, és hát ott ugye azt kiártam, ott érettségiztem, vagyis nem ott, hanem az iskola keretén belül érettségiztem, hanem Menyeden volt az érettség igazából. Aztán felvételiztem a hittudományi főiskolára.
Egy picit maradjunk meg a kántoriskolánál. Ugye ott 14 évesen kerül be az ember, 18 évesen kerül ki. Ebben a 4 évben mi volt az, ami téged megragadott? Mi volt a kedvenc tantárgyad, vagy kedvenc tanáraidról, barátaidról, ha beszélsz egy picit?
Hát többen voltunk egy hálóba, és hát mindenféle csodadolgokat műveltünk el, ami létezik az égvilágján. Hát próbáltunk zenét terkeszteni, tehát szerezni. ilyen komputeres világ is elkezdett lenni, akkor azzal is foglalkoztunk nagyon sokat. Tehát nagyon jó volt ez az egész minden. Persze ott, ahogy kezdtél felnőni, sikerült valamiféleképpen egy tiszta képet kialakítani arról, hogy milyen egy pap, mert hát papokkal voltál körben. És akkor persze voltak negatív példák is az a helyzet. És 11-ben úgy gondoltam, hogy nem akarok én pap lenni. És akkor volt egy nagyon jó lelki gyakorlat, tehát ezek a kantoriskolai lelki gyakorlat nagyon jók voltak. És akkor Szatmáról érkezett egy plébános istennyugtas, most már meg van halva, a Szentlélek plébániáról, és akkor elmesélte, hogy ő hogy építette fel igazából a közösséget a templom építésével együtt. És akkor ez úgy megragadott, hogy nem föltétlen most egy emberre vagy kettőre kell lekorlátozni az ember példaképeit, és esetleg a negatív példákat maga elé tartani, hanem egy magasabb ideál felé kell nézni. És akkor abban az időben olvastam a Szentek életét, és hát megragadott egy pár szentnek az élete, legfőképpen a 20. század szentjei közül, és így effektíve, tehát ez a negatív példa eltűnt, vagy negatív példák eltűntek előlem, és úgy döntöttem, hogy csak folytatom tovább, ami volt eredetileg a gondolatomban, hogy a Isten népének a szolgálatára vállalkozom.
Igen, és akkor így 1997-ben felvételiztél a teológiára. Beszéljünk egy picit még az elejéről, a teológia elejéről. Ugye hát mi osztálytársak voltunk, hála a jó Istennek, jó barátok is. Szinte végig egy szobába voltunk, ha nem is egy szobába, akkor egymással szembe vagy egymás mellett, főleg nagyobb éves korunkba. Igen, hogyan emlékszel te vissza az első évre, amikor ugye már nem csak kántoriskolások voltunk ottan, hanem világiak is jöttek be, és ugye mi 54-en kezdtük. Ez egy kicsit sok. Hogyan emlékszel vissza, hogyan...
Hát volt egy egészen nagy tumultus elsősorban, és persze az volt az egészben az érdekes, hogy tehát mi érkeztünk egy tényleg vallásos nevelésben mindenféle szinten a kantoriskolában ez történt, vallásos nevelés ből, és akkor jöttek a világiak, akik, tehát néha el voltak szállva, vagy éppen olyan extrém helyzetbe kerültek, mert voltak olyanok is, akik a más katolikus gimnáziumból érkeztek. De úgy nagyjából kialakult egy olyan jó harmonikus csoport, amelyben persze mindenkinek meg volt a feladata. És ez nagyon tetszett, hogy mindenki azért felvállalta a saját maga feladatát. És úgy érzem, hogy tehát akkoriban úgy 80%-ának, tehát az első és másodévről beszélünk, 80%-ának volt hivatása, de különböző dolgok miatt vagy elmentek, vagy eltanácsolták, és esetleg más egyházmegyébe lettek papok. Hát én azokat az embereket, volt egy pár, akit tényleg nagyon sajnáltam, mert tényleg nagyon jó emberek voltak, és az a helyzet, hogy a pap elsősorban jó ember kell legyen. Tehát, ha nincs, nem jó az emberi matéria benne, akkor az, tehát arra nincs, a kegyelem is csak a természetesre épít. Tehát igazából ezek az emberek később kiderült, ugye, hogy más egyházmegyébe papok lettek, és tényleg, hogy nagyon sokat dolgoznak most is, és akkor is sokat dolgoztak. Viszont ez a lemorzsolódás, ez egy kicsit úgy azért nem volt jó. Azért, mert együtt voltunk, barátságok fűződtek, és tehát amikor valamiféleképpen a barátodat elveszíted, idéző elvetéve, akkor az úgy valamiféle fájdalmat, valamiféle hiányt von maga után. És akkor, ez valamiféleképpen úgy rányomta a bélyegét az első két évre. Persze ott tanulmányi szinten is megrostáltak minket. Ha jól emlékszem, akkor az első két évben újrafőttük a Tudományi Főiskola épületét, és akkor fizikai munka is sok volt. Nekünk már nem volt új, hogy most a szőlősbe kell menni, vagy esetleg a frissházba kell dolgozni, tehát ez nem volt valami új, mert tudtuk, hogy ez mivel jár. Mivel a kantoriskolában is ez volt a program. Tehát fizikailag. Viszont lelki szempontból azt kell mondjam, hogy egy nagy változás történt, mivel az akkori spirituális, mostani aktuális szatmári püspök volt a lelki vezető is. Ő próbálta a maga módján ugye a mi életünket igazgatni. Azonban azt, amit nem láttam jónak, hogy egy spirituális tanár is legyen. Tehát, hogyha tanított, tehát később nála kellett vizsgálni. Lelki vezetőnél vizsgálni, tehát lelki vezetőm előtt vizsgálni, tehát akinél gyónok, aki tudja minden bűnömet, minden hibámat, majd én tanuljak, tehát vizsgálszak nála, hogy tehát most igazából miből vizsgázok itt? Tehát, hogy most a lelkem állapotából vizsgázok, vagy a tantárgyból, azért tökéletesen ezt nem lehet a kettőt elválasztani, és emiatt volt némely konfliktus, mivel hogy én aztán azt mondtam, hogy tehát nem a spirituálisnál fogok jó. Tehát minden ember megválogatja az ő lelki vezetőit. Na és akkor ez ugye, ez egy, hogy mondjam, egy ilyen fél konfliktus helyzet volt, ami azért nem áldásos, főleg egy diák számára, aki tényleg arra szeretné az életét rátenni, hogy Istennek szolgálja. És elég nehéz volt ez a, tehát lelki szempontból ez a két év, az első két év, számomra. Azonban a Jóisten segítségével sikerült ezt a két évet is befejezni, és akkor kezdődött igazából a következő öt év, amelyből egyik szabad év volt. Viszont akkor átkerültünk az úgynevezett nagyokhoz, idézi elvetéve, ahol harmadéven, ahol már egy jezsuita volt a lelkivezetőnk, aki viszont nem tanított. És akkor lelki szinten, akkor valamiféleképpen sok meditáció által, akkor egy kicsit sikerült úgymond lelkileg is rendbe tenni az egész életemet.
Nagyon jó, hogy elmondtad ezeket a dolgokat, hiszen igen, a mai fiatal, aki esetleg úgy gondolja, hogy teológiára szeretne menni, de akkor összpontosítson erre is, hogy nem minden olyan rózsás, ahogy kívülről látszik, tehát vannak belülről nehézségek is. Na de hát erre még egy picit később visszatérünk. Beszélj nekem egy picit arról, hogy miért fontos a teológián belüli kapcsolatoknak a kialakítása. Mert én személy szerint úgy gondolom, hogy ez a papi életedre is kihat majd a későbbiek folyamán.
Tehát nagyon fontos elsősorban a tanárokkal egy ilyen kordiális kapcsolat. Elsősorban azért, mert ugye tanítanak, de a szó elszáll, az írás megmarad, és a példa van. Ezért nagyon fontos, hogy keressél egy, legalábbis a tanárok között, én így voltam, a tanárok között keressél, vagy éppen a lelkivezető szempontjából keresél egy olyan szemét, aki tényleg valamiféleképpen egy egy példakép számodra. Ez az első és legfontosabb, azért, mert akkor mindig valamire tudsz, tehát valami példa áll előtted, és ez szerint tudod az életedet úgy beigazítani. Azonban a második dolog, ami a kapcsolatok szempontjából nagyon fontos, hogy azért legyen egy olyan kör, ahol a te örömeidet, bánataidat és esetleg a szórakozási lehetőségeidet együtt teszed, azért, mert effektíve mások ugyanebben az időben családot alapítanak. És a családalapításnál egymás mellett élnek, ugye, fizikailag. És a pap viszont hát egyedül marad, amikor kikerül, és kell legyen egy olyan baráti kör, amely effektíve megtartó ereje van. Ezek a barátságok, tehát nem csak szóbeli barátságok, hogy igen, te a barátom vagy, és akkor nekem valami szolgálatot kellene tegyél, hanem az igazi barátság az ott kezdődik, hogy meghallgatlak. Elfogadom akkor is, hogyha nem értek egyet, amit mondod. És legfőképpen, hogy amikor valami van, akkor számíthatsz rám. Bármilyen szempontból. És tényleg az ott kötött barátságok, igazi barátságok, azok megmaradtak, és hát most is életben vannak.
Igen. Melyik volt a kedvenc tantárgyod, kedvenc tanáraidról, ha mesélnél egy picit?
Igen, hát három kedvenc tantárgyam volt.
A morálist azt tudom.
Igen, a morál teológia volt a legkedvencebb tantárgyam. Azután nagyon tetszett a dogmatika, dogmatörténet, és persze a baratanár úr is, hát nagyszerű ember elsősorban. De azelőtt ugyancsak egy ilyen nagyszerű tanárunk tanította, aki tényleg bemutatta nekünk, hogy ő nem csak tanítja az egész dogmatikát, hanem ő meg is éli. Tehát az élete végén ugye a Molnár Lajos tanár úrról beszélünk, aki végül rákos lesz, és amikor mentünk el látogatni, akkor mondta, hogy hát, fiúk, hát én nem csak tanítottam, én hiszem. És ott ugye a halálán így beszéljen egy ember, hogy tehát ő nem fél a haláltól. Tehát ez egy olyan meggyőző példa volt, amit soha nem is tudok kitörölni az én memóriámból. Vagy pedig a ugyancsak Molnár tanár úrral kapcsolatban el tudom mondani, hogy voltak olyan szituációk, amikor tényleg bemutat az emberségét. Tehát latinból összetévesztettem a vizsgán a perifrasztika aktívát a passzívával, és akkor persze hát, ott vizsgázni kellett menni, és akkor elmentem még vagy két társammal, az egyik dogmatikából, a másik nem tudom, miből kellett vizsgálni, és akkor mondta, na először fiúk, elmegyünk, és megiszunk egy kávé. Azután vizsgálunk. Tehát ez az emberség, hogy tehát most én nem foglak titeket kifeszíteni, hanem szeretném megtanítani nektek ezt a tantárgyat. Tehát ez az emberség, ez egy csodálatos érzés volt. Ugyanígy baratanár úr is nagyon sokszor hívott magához, na fiúk, gyertek egy-egy üdítőre, beszélgessünk egy kicsit, tehát ez egy csodálatos élmény volt, hogy tehát, mint kollégák úgy vett minket, tehát ez egy nagyon szép, és ugyanígy volt Tófalvi tanár úrral is, de egy kiemelkedő, tehát az első években főleg egy kiemelkedő nagyszerű ember, és később is, amikor meglátogattam a plébániáját, Ágoston Ferenc tanár úr volt. Úgy volt, hogy hát mind voltak különböző jegyeim, és akkor mondtam, hogy én is szeretnék már egy 10-es ember, ha valahogy legyen az. És akkor ugye Kantóból kellett nála vizsgázni, és akkor amikor befejeztem a vizsgát, akkor mondtam, tanár úr, kéne nekem egy 10-es valahogy. Akkor azt mondta a tanár úr, hát Attila, te jól tudsz nekem így legyen. És akkor megvolt az első 10-esem, tehát ez annyira jól esett, hogy tehát emberként, tehát hogyha volt egy kicsi vágyam is, akkor az beteljesült, tehát ez nagyszerű. De beszélhetnénk Jéger Péter filozófia tanárról is, aki amikor rektor lett, akkor egy csodálatos ember mutatkozott meg bennem. De beszélhetnénk a nagy tudású tanárainkról, Marton József, Székely Dénes. Szerintem kivétel nélkül nagyszerű tanáraink voltak. Aztán majd az új generáció tanárjai is tényleg nagyszerű tudással rendelkeztek. Tehát ez egy lenyűgöző dolog, amikor rájössz, hogy tehát az, amit te tudsz, az egy nagyon kevés ahhoz képest, hogy az, aki tanít téged, az milyen nagy tudással rendelkezik. Hát különböző helyeken tanultak, volt olyan tanárunk, mostani segédpüspök, ugye, aki Kanadába tanult, tehát ez egy nagyszerű dolog. Tehát ugye én közben cserkész is voltam, tehát láttam test közelbe, hogy tehát nem csak megtanít nekünk különböző dolgokat, hanem azt meg is éli. Tehát ez egy csodálatos dolog volt, és tényleg akkor lehet, hogy nem volt annyira rálátásunk, hogy tehát ez most megint, ezt megint miért kéri, hogy most mit tudjam, plusz egy könyvet ki kell olvasni, vagy plusz egy dolgozatot kell írni, akkor nem mértékeltük ezt, de így most visszatekintve azt kell elmondanunk, hogy az én egyszerű tanárokkal voltunk körülvéve.
Kedves hallgatóink, az elhangzott tanúságtétel report következő részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják itt a Mária Rádióban.
A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan elült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt. A szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is. Szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme uram. Íme a testem. Íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig. Erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam. Tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé. De csak átmenetileg. Vége láthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával. Újra igent mondok neked. Nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, uram, a békés esti csöndben. Amen.